Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre nagyobb problémát jelent a kánikula és az aszály. Elsőfokú vízkorlátozást rendeltek el Zalaszentgrót térségében, de számos településen további lépések is várhatók, mert a rendszer nem képes pótolni a megnövekedett vízfelhasználást, közölte a Zalavíz ZRT a közösségi oldalán. Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pest vármegyei településen is a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a nyomás, hogy a csapból szinte alig folyik víz néhány településen. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja, a hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turistaközpontok pedig megteltek. A római kormány engedélyezte, hogy bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban csökkentsék vagy ideglenesen felfüggesszék a munkavégzést, miközben 15 városban a legmagasabb hőségriasztás lépett életbe Olaszországban. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere. Az országgyűlés ma elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt. Ez a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MT Nonprofit ZRT megalakulásával, a közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. Elfogadta az országgyűlés az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, amelyek szükségesek ezekhez a célokhoz. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Európai Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Elfogadták az Országgyűlés vizsgálóbizottságai munkáját hatékonyabbá tevő törvényt, valamint a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmát is. Kivezetik az üzemanyagok védett árát, amit a forint árfolyam erősödése és a kőolaj világpiaci árának alakulása indokol. A jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, ahogy a MOL által vállalt csökkentett tárrés is. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de ez senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napi rendelőtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Az a kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket, így a gödöllői program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást. Utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindultak, a szavai szerint. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kis benzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozna pénteken, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé teszi a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölt az amerikai pénzügyminisztérium. Eszerint Iránnak augusztus 21-ig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolaj termékekre is. Közben Genfben folytatódnak az amerikai-iráni tárgyalások. Az első forduló kiemelt témája volt a hormuzi szoros hajóforgalmának biztonsága és az erről szóló ellentmondásos nyilatkozatok tisztázása. Az egyeztetések az iráni atomprogram teljes körére és a térség biztonsági helyzetére is kiterjednek. Végül az időjárásról. Holnap döntően derült lesz az ég, bár néhol zápor, esetleg zivatar kialakulása nem teljesen kizárt, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 12 és 17 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és kumót kutat, nagy fogával ha leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni. Egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, föld, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld ahol él, ott csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Berhidai Pius, a Ferences Rendtartomány provinciálisra beszélgető társam. Kiemelt jubileumi esztendők sorozatának az utolsó événél vagyunk. Szent Ferenc ez évben 800 esztendeje, hogy visszaadta lelkét a teremtőnek, a bizonyos tranzitus történik októberben, illetve az évfordulója. Nem fáradt-e bele a rendtartomány ebbe az ünnepségsorozatba, mert ez az 5. év, azt hiszem, amely nagyon fontos jubileummal van megáldva.
Igen, egy jubileumi sorozatnak az utolsó évében vagyunk. Valahogy évről évre egyre súlyosabb és komolyabb lett ez a jubileum, úgy érzem, a programjaiban is, de attól is például, hogy 14. Leó pápa ezt az évet, mint egy a tavalyi szent év meghosszabbításaként Szent Ferenc évnek hirdette ki, teljes búcsúnyerési lehetőséggel, így jelenleg is egy általunk meghirdetett zarándoklatot vezet például Csongor atya Assisibe, de minden évben volt ilyen zarándoklat, és vannak jubileumi programjaink, illetve olyan projektek, szolgálatok is, amik ebből az alkalomból kezdődtek, és ezekben az években zajlanak. Most idén az igazán központi program és a betetőzése ennek a jubileumnak október 3-án lesz, Szent Ferenc atyánk ünnepének az előestéjén. Minden évben ilyenkor az egyes helyeinken, hívő közösségekben, intézményeinkben szoktunk megemlékezni Szent Ferenc boldog átmenetéről, haláláról, az úgynevezett tranzitus imádság révén.
És általában a ferences templomok Szent Ferenc oltáránál.
Ez így van, egy szép Szent Mise liturgia végén közösen oda szoktunk vonulni a Szent Ferenc oltárhoz, és ott imádkozunk úgy, azt a módot fölidézve, amit maga Ferenc is választott, hogy az evangélium olvasása után zsoltározik, és közben aztán van egy pont, amikor valóban az átmenetet idézzük föl, és így imádkozunk. Most ezt szeretnénk idén közösen, az egész ferences családnak és minden érdeklődőnek meghirdetve, sok barátunkat, testvérünket, nővérünket meghívva erre az eseményre, és ezért ez az esztergomi bazilikába lesz. Bíboros úr is nagy lelkűen, jó szívvel hozzájárult, és október 3-án délután lesz egy imádságünnepi szentmise találkozás ezzel a tranzitus imádsággal együtt, ahova összejönnek testvérek, nővérek, szerzetesek, világiak egyaránt.
Az esztergomi bazilikában van-e Szent Ferenc oltár?
Most ki fog derülni.
De Szent Ferenc zobor biztos van.
Igen, igen. És ami nyilván még egyéb fontos programjaink vannak, amit kiemelnék ezek közül, ez a nyári július 16-19 között ifjúsági találkozó, ferences ifjúsági találkozó Szegeden. Kárpát-medence szerte hívunk, sőt, még külföldebről is hívunk ferences testvéreket, fiatalokat, és ez Szegeden július 16 és 19 között lesz. Fiatalos programokkal, így a korosztályt is belőttük 16-35 év közé. Ugyanúgy, ahogy lesz az évről évre minden évben szokásos programunk is, augusztus 14-20 között a ferences ifjúsági gyalogoszarándoklat.
Ez az Esztergomból induló.
Esztergomból indul, és a Börzsöny oldalában elvonuló zarándokút Mátraverebély Szentkútra, nemzeti kegyhelyre. 5 nap a végén virasztó imádsággal, közben pedig sok kalanda, beszélgetéssel, imádsággal.
Megszokták-e már a zarándokok, hogy nem működik a szobi komp, hanem Szlovákián át kell, illetve Felvidéken át kell menni bizonyos útvonalon?
Igazából még most jobb is már, szerintem legalábbis, mert megoldjuk úgy, hogy Esztergomban átmegyünk a Párkány, a Mária Valéria hídon Párkányba, és ott a szlovákiai oldalon vonulunk, aztán a Garamon szintén át tudunk menni hídon, és utána érünk vissza aztán a magyarországi oldalra, és úgy folytatjuk a zarándok utat, úgyhogy semmi problémát ez már nem idéz.
Rendtartomány a tavasz vége, nyár eleje általában a provinciális életében egy igen összetett időszak, mert helyezgetni kell az embereket, végig kell gondolni, hogy melyik helynek mi a sajátossága, mennyire tudja betölteni azt a küldetést, amit a rendtartomány tervez neki. Tehát föl kell mérni, hogy az erőviszonyokat, illetve a rendtagoknak a kapacitását, gondolom nem könnyű feladat ez. 12 vagy 14 helyen vannak az országban, illetve hát nagyszülőssel együtt a határon túl is egy-egy rendházban a ferencesek, rengeteg intézmény feladatuk van, iskolák, idős otthon, kollégium, minden. Hol tartanak? Azért kérdezem, mert a Gyöngyösi egyik atyával beszéltem, Kamil testvérrel a múltkor egy interjú más ügyben, Rákóczi Ferencről volt szó, de azért rákérdeztem, hogy mi volt Gyöngyösön, amit leadtak. És akkor ő azt mondta, csak azért kérdezem, hogy hát egy 27 ezer lakosú városban, 2 plébánia volt eddig, és összesen 500 ember megy el egy vasárnap egy szentmisére Gyöngyösön, tehát luxus, miközben máshol kellene az erő. Tehát így mondta ő, provinciális, hogy látja.
Nyilván ezekhez a helyi kérdésekhez is muszáj hozzáállnom, úgyhogy az egészet látva és egy kicsit kontextusba helyezve, meg folyamatában. És így mondjuk azért azt tenném hozzá, hogy az egyes helyezések, helyi szintű változtatások, akár személyi, akár mást illető változtatások, hát egyrészt nem hirtelen felindulásból történnek, másrészt pedig nem csak helyi szintű tényezők vannak. Nagyon fontos számunkra az, hogy gyakorlatilag 2020-tól elkezdtünk egy olyan közös gondolkodást a provinciában, amely során igyekeztünk szembenézni a magunk testi, lelki, szellemi erőforrásaival, és Ezzel együtt a hivatásunknak azokkal a kritériumaival is, hogy szerzetes közösség vagyunk, Szent Ferenc karizmáját hordozva, ez azt jelenti, hogy testvéri közösségekben igyekszünk élni, és az evangéliumot többféle módon adottságaink szerint hirdetni, és a helyi egyháznak a szüksége szerint is. Na most nyilván nagyon sok szempont tényező van, és egyszerre mindegyiknek megfelelő módon, főleg mindenkit kielégítő módon nehéz lenne megválaszolni. Most jutottunk el egy olyan pontra, így ugye a februári káptalanunk után, amikor muszáj volt több helyünkkel kapcsolatban most egy döntést hozni, tehát nem igazából Gyöngyös azért került szóba, mert most onnét valójában nem vonulunk ki, csak állandó ott lakó ferences közösség nem lesz most határozatlan ideig.
Tehát a műemlékkönyvtár és az autista segítő központ továbbra is.
Ott marad a kolostor, ott marad a templom, ott marad a templomban folyó plébániai lelkipásztori szolgálatot kértem az egri érsek urat, hogy az egyház megye vegye át, és ezt segítőkészen átveszik. Ugyanakkor megmaradunk egy olyan együttműködésben a reményeim szerint az egyházmegyével is természetszerűleg, az ott maradó intézményeinkkel, de az ott maradó közösségekkel és hívő közösséggel is, hogy rendszeresen három rendtársunk, például körülbelül havi rendszerességgel biztos vissza fog menni. Szeretnénk, hogyha a templomnak lenne egy ilyen, ahogy azért eddig is, de ezután talán még jobban egy missziós lelkiségi központ szerepe, ahol megmarad a plébániai lelkipásztori szolgálat, ugyanakkor ott van egy ferences világirendi közösség, nagyon fontos, és szeretnénk, hogy ezután is tőlünk telhetően ezt kísérjük, de a többi plébániai közösséget is, ferences ünnepekre, alkalmakra, imádságokra lesz olyan rendtárs, aki vissza-vissza látogat közelebbi rendházból, és a világirendi közösséget is látogatni fogjuk.
Mátraháza? Mert volt Mátraháza egy ilyen filiája is, tulajdonképpen.
Marad Mátraháza egy olyan fontos templomunk, a mellette lévő Naphimnusz parkkal és vendégszállással, vagy Alvernaházzal együtt, ami szintén továbbra is a miénk, továbbra is egy-egy csoport, aki ott megszállt, megteheti eddig az arra járók, hogyha egy misén részt tudtak venni, ezután is részt tudnak venni, ott nem nincs rendszeresen meghirdetett misén, hanem alkalmi módon, ez nem új dolog. Ezután is, tehát hozzánk tartozik, és ezután is lesz.
Többi állomáshelyek közül az, ahol nagyobb változásra lehet számítani esetleg?
Én úgy gondolom, hogy mindegyik helyünk azért egy kicsit folyamatos változásban van hosszú évek óta. Ennek az egyik oka az mondjuk simán az emberi tényezők, így például a létszám, személyes adottságok, egy-egy rendtársnak a személyes karizmája, vagy éppen egészségi állapota. Tehát az, hogy mondjuk 90-ben, illetve 90-es évek elején közel 150 ferences lett a két magyarországi provinciában, és éppen abban a váltásban volt a közösségünk, hogy korábban három helyre volt beszorítva létszámkorlátozással a közösség, kettő budapesti helyszínnel, meg egy esztergomival. Ez kinyílt akkor, és hirtelen lett sok helyünk, ugyanakkor 150 emberrel. Most 95 rendtárs szolgál 14 helyen. Úgyhogy ma nem kötelező papnak, tanárnak lenni, ha valaki belép a rendbe, hanem hál' Istennek az evangélium élet elsőbségével igyekszünk megélni a ferences karizmát, és hál' Istennek vannak ma is papok és tanárok. Igen. A közösségben, de másként oszlik el
a különböző szolgálatok vállalása. Három ember a minimum, ugye? Hogy közösségnek lehessen nevezni.
Így van. Időről időre mindig szokott lenni, főleg mondjuk, ha már van egy provinciában 10 hely, akkor szokott lenni egy-kettő olyan kisebb hely, ahol egy vagy kettő.
Igen.
Most nekünk jelenleg ebben a pillanatban kettő ilyen helyünk van, augusztus 1-től 3.
Hát kérdezzek rá, amire én gondolok, hogy megoldandó feladat a provinciálisnak, Sümeg és Pécs.
Igen, szintén azok közé a helyen közé tartozott Sümeg és Pécs is, ahol el kellett dönteni, hogy most aktuálisan a jelenlegi helyzetünkben hogyan tovább. Nagyon fontos egyébként a helyi egyháznak, egy megyés püspöknek, egy hívő közösségnek is, hogy lássa, hogy körülbelül következő években akkor mire számított a részünkről. És Sümegen én úgy gondolom, hogy most így megerősítettük egy kicsit a jelenlétünket, most hárman fognak ott lakni helyben, két paptestvér, egy laikus testvér, és az első számú szolgálat ott a kegytemplomnak a szolgálata, várjuk a kedves híveket misére, gyónásra, akár a különleges alkalmakra, akár csak úgy, hogy betérnek imádkozni a templomba. És emellett szintén hát egyéb lehetőségek is vannak ott helyben, de ilyen módon, hogy ott most hárman lesznek, ez így megerősítésre kerül. Azzal együtt, hogy ott hárman vannak, de mégis Domus Filialisként, tehát fiókházként működik.
Rájuk van bízva az a remetesség is a szomszédban.
És Hümegcsehi remetesség, amelyet így egyházi személyeknek tartunk fenn elvonulásra alkalmas imádságos helyként. Még ugye Balázs atya
álmodta és
alapította meg, és ez azóta így működik. Ritka alkalom, hogy egy zarándokcsoport egy éppen búcsúnap alkalmával, vagy más alkalommal mondjuk oda ellátogat, de arra szeretnénk fenntartani, ahogy ez a provinciában több helyen is törekvésünk, hogy az imádság helyeit is biztosítsuk, és segítsük a körülöttünk élőket abban, hogy csendben meg tudjanak állni, találkozni a Jóistennel. Pécs szintén mostantól...
Egy fölfutóhágban levő közösség, nem?
Egy fiókház. Ott igazából három éve kezdtük el, kicsit ilyen próbajelleggel, átmeneti jelleggel, hogy legyen ott rendtárs, aki a ferences jelenlétet legalább ilyen átmeneti módon, de mégis felmutatja, biztosítja, erősíti a ferences lelk Kületnek akár a népszerűsítését, hiszen ott van egy egyetemista kollégiumunk 80-90 fővel, van egy szociális otthonunk a szomszédos Kozármislenyben, ferences nővérközösség, ferences világirendi közösség, tehát szintén egy olyan hely, ahol hiányzik, persze számos ilyet föl lehet sorolni, de hogy ahol úgy jó, hogyha ott van ferences rendtárs is. Aztán tavaly évben Rajmund atya mellé oda került Róbert atya,
Péter Róbert, a korábbi
Szentendrei
igazgatója Szentendrének, a Szent Angélának
szolgálatot, így van, és most pedig Orosz Lóránt atya a Nemzeti Kegyhelyről fog átköltözni most Pécsre, és ott kis közösség velük most így alakult és elindul. Nem valami rendkívüli projektet akarunk ott megvalósítani, de az a tapasztalatom, hogy ahol rendtársak ott vannak, akik hisznek a hivatásukban, sőt, vannak olyan világiak, akik hisznek a ferences lelkületben, meg üzenetben, akkor ott születnek rendkívüli dolgok, akár látványosan, akár kevésbé látványosan. Kiemelném újra a jubileumi üzenetet, ami számomra így a évek alatt megerősödtem, és ezt akarom megosztani, hogy nem csak szép programok csinálása volt a célunk, és nem is ez lett belőle, hál' Istennek, én úgy érzem, azzal együtt, hogy szép programok várnak még idén is ránk, de így a szeptember-októberi időszak ilyen szempontból sűrű lesz, de hogy mindez alkalom arra, hogy vegyük észre azt az ajándékot, amit kaptunk a Jóistentől az evangéliumban, és Szent Ferencnek az életpéldájában, hivatásában, hogy mit jelent ez a ferences egyszerűség, alázat, mit jelent ez a ferences, szentferenci zarándok élet, hogy merek szegényen, fölösleges és főleg butaragaszkodások nélkül úton lenni a Jóistennel. Én úgy gondolom, hogy ehhez közelebb lehet lépni, és ebben számomra nagy öröm, és ezt túlmutat a jubileumon, hogy sok világi hívővel, testvérrel, nővérrel vagyunk együtt. És így alkotunk egy nagyobb közösséget, lelki családot, lehet azt mondani, és ezért Nagyon fontosak számunkra azok a helyek is, ahol egyébként rendtag nem lakik. Tehát most így nyilván az elmúlt időszakban, akár itt most Gyöngyös és Pécs így szóba került, hogy hú, az egyik helyről eljövünk, a másik helyen meg valami új kezdődik. Valójában sokkal lényegesebb az, hogy akik ott vannak, akár világiak, akár ferencesek, ők milyen hittel, hitelességgel élik az evangéliumot. És hát így várom azokat a szeptemberi, októberi programokat is, amik ebben erősítenek. Az október 3-a előtti program gyakorlatilag egy hét ilyen fesztivál lesz, mert különböző kulturális meg lelki programok lesznek, de ezt majd hirdetjük.
Több helyszínen van
hirdetni? Több helyen. Több helyszínen, úgyhogy javaslom, hogy éles füllel figyeljünk majd arra, hogy Budapesten vagy vidéken, de az október 3-at megelőző, főleg az megelőző hét lesűrű kiállítás, koncertek, imádságos programok, stb.
Ami még egy fontos hely, mert az olyan, mint a családban a bölcső, mert az utánpótlás onnan jön.
Most pont úgy állunk, hogy jelenleg van Széchenyben 5 novícius, abból 2 az erdélyi provincia tagja, 3 pedig magyarországi.
Ez nagyon jó, be volt Jani, hogy nem volt egy se.
Így van, igazából teljesen változó, azt is mondhatnám, kiszámíthatatlan. Minden esetre most ők vannak, hálásak vagyunk értük, és várjuk őket, hogy folytassák valószínűleg Budapesten a Pasaréti Tanulmányi Házban az egyszerű fogadalmas éveiket majd augusztus után. Most jelöltjeink végül is olyanok, akik kezdik bármelyik provinciából a noviciátust, olyan most nem lesz. Viszont van jelenleg, hát itt Magyarországon legalábbis 6 jelentkezünk, akiket föl is tudok venni, meg szeretnék, és tudom, hogy Erdélyben is vannak, és ezért így hát azzal a reménnyel vagyok, hogy most nem lesz novícius Széchenyben szeptembertől, de elkezdődik egy jelöltség. Most a jelöltségünk Szegeden lesz, Szeged alsóvárosi rendházban, és aztán utána majd akkor lesz megint egy erősebb novíciátus.
Befejezésül, bár dramaturgiát nem a legszerencsésebb, mert annyi szép, fontos dologról beszélgetünk, ez is fontos, csak nem túl szép. Belekerült a hírekbe az Esztergomi Ferences Gimnázium így érettségi táján, és nem a legjobb színben. Hogy fordulhat ilyen elő, és mit tud tenni a rendtartomány, hogy ne forduljon ilyen elő?
Igen, nyilván, amikor kitudódik egy elfogadhatatlan történés, akár egy pedagógusnak a magatartása, akár hogy egy iskolában, főleg egyházi, főleg ferences szerzetesi fenntartású iskolában, ahol ferencesek is vannak, egy olyan dolog, ami elfogadhatatlan, tehát egy konkrétan, hogy fizikai bántalmazás történt, vagy akár csak történhetett, ezek mindig csalódást keltenek, mint minden botrányos dolog, és ilyen szempontból fájdalmas, elsősorban az vagy azok miatt, akik elszenvedői vagy áldozatai egy ilyen történetnek, főképp azok a gyerekek vagy gyermekdiák, akit bántalmaztak. Zéró tolerancia van az intézményeinkben is, közösségeink körül mindenhol. 5 éve van a rendtartományunknak egy gyermekvédelmi szabályzata, minden helyünkre érvényes, ezért ennek megfelelően történik ezeknek a kivizsgálása. Nyilván lehetnek olyan helyzetek, amikor lehet vitatni, hogy most helyesen történt az eljárás, vagy nem. Ebben az esetben is egyébként, mikor tudott dolog lett, hogy itt fizikai bántalmazás történt, az intézményvezető megtette a kötelező jelzést gyermekjóléti szolgálat felé, ennek megfelelően, amikor rendőrségi eljárás is indult, ebben mi együttműködők vagyunk. Tehát a konkrét esettel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy miután már dekódoltuk, hogy mi történt, akkor annak megfelelően jártunk el, meg vettünk részt együttműködve a történetben.
Mondjuk meg a hallgatóknak azért, hogy nem pedofília, vagy nem szexuális ügyről van szó, hanem elvesztette a türelmét a pedagógus, és
megütött egy diákot, nem kellett volna, tehát hogy ez ezzel kapcsolatban is zéró tolerancia van nyilván. Ami nagyon fontos, amit kérdeztél is, hogy mit tudunk tenni azért, hogy ez ne forduljon elő. Hát úgy gondolom, hogy a helyi szintjeinken megerősíteni és építeni azt a gyermekvédelmi hálót, ami biztonságos intézményé, iskolává teszi az adott helyet. És Ez nem most kezdődött, tehát a rendben, kisebb testvérek rendjében 2005 óta van ezzel kapcsolatban előírás, és amikor szükséges volt, történtek eljárások. Mi a magunk rendtartományi szabályzatát szintén megalkottuk, de ezt bizonyos időközönként felül kell vizsgálni. Így például most azzal kezdődik az új 3 éves ciklusa a rendtartománynak, hogy ugye mi ezt az emberi méltóság védelme egészének a kontextusában belül kezeljük, meg értelmezzük a gyermekvédelemnek, ifjúságvédelemnek a kérdését, és ezen belül 3 célunk van most a következő ciklusban. Az egyik a saját rendi szabályzatunknak a felülvizsgálata, a másik a helyi szintű rendszereknek a megerősítése és építése, tehát amit mondtam, hogy helyi szinteken, tehát ne csak szabályzatunk legyen, hanem tudjuk is, hogy az hogy tud valóra válni folyamatosan. És egy harmadik dolog, hogy ami mindezt a munkát a rendtartományban most már évek óta segíti, az úgynevezett Emberi Méltóságvédelme Bizottság, vagy Gyermekvédelmi Bizottság. Ennek a működését is szeretnénk úgy módosítani, most egyelőre felülvizsgálni, és ahogy szükséges módosítani, hogy ez nem csak az állami, vagy aktuális egyházi előírásoknak megfelelő működtetés biztosítson, hanem valóban azt a hálót tudja működésbe hozni és tartani, ami így belőlünk rendtársakból, világiakból, az iskoláinkba járó diákokból, szüleikből, családokból összesen áll. Egy közösség vagyunk, megtörténhet, hogy egy közösségben hiba vagy akár bűn történik, a legfontosabb, hogy emellett ne menjünk el szó nélkül, vagy úgy, hogy szőnyeg alá söpörnénk az ügyet. Ez eddig se volt ránk jellemző, ezután se lesz.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Berhidai Piusszal, a Magyarok Nagyasszonya Ferenc és Rendtartomány provinciálisával beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szentreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival az Isten által teremtett világról beszélget. A 2025. szeptember 30-ai adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Isten által teremtett világról fogunk beszélgetni. Mielőtt hittanóránkhoz hozzákezdenénk, fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek. Dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok. Dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek. Odaállította őket minden időkre, törvény szabott nekik, amely el nem évül. Amen. Isten alkotásai vagyunk, Krisztus Jézusban jót tettekre teremtett minket. Köszönjük meg a mindenható Istennek a csodálatos teremtett világot. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen időjárás van ma a lelkedben, akkor mit mondanál erre, Adrián?
Én nekem ma egy szép naposka van a lelkemben, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és boldog vagyok.
Köszönöm. Lilike?
Boldog vagyok, hogy ebbe az iskolába járhatok.
És az időjárási viszonyok közül mihez hasonlítanád a lelkednek az időjárását?
Egy napos időhöz.
Nagyon köszönöm. És végül Erikám?
Ez a nap jó, mert nem is olyan nagyon meleg van, meg jó az időjárás is most.
A lelkedben is?
Igen.
az én lelkem időjárása jelen pillanatban ilyen viharos, szeles és eső előtt és eső utáni ilyen váltakozó időjárási viszonyok vannak a lelkemben, hiszen rengeteg harc van az életemben, az iskoláért, értetek, az osztályokért, az intézménynek a különböző ügyes-bajos dolgai miatt, és ilyenkor addig nem tud a lelkem is napsütésre kelni, amíg ezeket a feladatokat el nem végzem, hogy biztonságban tudhassam a rám bízott intézményt. Folytassuk tovább, mégpedig ha meg akarunk valakit ismerni, igazából felszoktuk neki tenni a kérdést, hogy hol laksz, meg hogy hogyan és kikkel élsz, vagy hogy mi minden van a szobádba, és akkor tudod, amikor ilyen kérdésekre úgy válaszol, akkor egyre jobban és jobban megismered azt az illetőt. Amíg nem beszélgetsz vele, és nem teszel fel neki kérdéseket, akkor talán a folyosón csak egy lány, vagy egy név, akinek tudod a nevét, de úgy nem tudsz róla semmit. Igaz? Amikor valaki azonban bizalmába fogad, és elkezd mesélni neked arról, hogy ő kikkel él együtt, akkor már is közelebb érzed magad hozzá. Kicsit olyan ez, mintha belelátnánk az életébe. És ha megpróbálunk arra a kérdésekre válaszolni, hogy hol és hogyan, akkor először általában azt a települést szoktuk megnevezni, ahol élünk, és utána jönnek a részletek. Ti hogy szoktatok barátkozni egymással, ha így idegen embereket vagy gyerekeket ismertek meg? Milyen témák azok, amiket így először vadidegenként felteszel a másiknak?
Én úgy szoktam barátkozni, hogyha bárhova elutazunk, akkor ahhoz a témához illően elkezdünk beszélgetni, és hogyha közelebb kerülünk egymáshoz, hogy mivel szokott játszani, mi szokott csinálni.
Nagyon jó. Erika, te hogy barátkozol?
Én úgy szoktam barátkozni, hogy elsőnek megkérdezem, hogy hívják, hogy érzi magát, és hogy szeretne barátkozni.
Fontos-e nektek az, hogy legyen közös pont benned és a szimpatikus fél között?
Igen, mindig a közös témát először, azt kell keresni, mind a közös témát.
Nagyon jó. Tehát akkor igaz az, hogy először jön az utca, házszám, ugyanúgy, hogy a levelet is megcímezzük. Persze a házon belül fontos lehet még az emelet is és a lakás is. Aztán a nagyból haladunk a kicsi felé, még elérkezünk ugye egészen belülre. És az nyilván ahhoz idő kell. Vagy manapság mennyire engeditek az, hogy ez a barátság vagy ismerkedés ilyen felgyorsult folyamat legyen? Vagy nem vagytok annyira bizalmasok egymáshoz? Tehát ilyen felszínes kapcsolatok vannak először, vagy te olyan vagy, aki gyorsan közel engedsz magadhoz bárkit?
Én gyorsan közel szoktam magamhoz engedni, mert megbízok benne.
Erika?
Úgy, hogy ha neki is jó, akkor nekem is jó.
Én először csak azokat engedek közelebb magamhoz, akiket régebb óta ismerek.
Én is hamarra közel engedek magamhoz mindenkit.
Végül azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tantárgy kapcsán tanultál már ezekről a dolgokról, és ezeknek az eredetéről. Tudnál-e mondani valamit ezekkel kapcsolatban? Milyen tantárgy kapcsán tanultál az emberi életről?
Én a hittanban tanultam ezeket.
Uh-huh. A családodról?
Osztályfőnöki órától.
Az iskoládról milyen tantárgyból tanultál?
Én hon és népi ismeretről tanultam az iskolánkról.
A földrészekről?
Természettudomány tantárgyról.
A világmindenségről?
Biológia órán tanultam.
Akár honnan van is egy dolog, bárhonnan származik is egy ember, törődést, gondviselést igényel. Ha rosszul bánok az ágyammal, az asztalommal, a szekrényemmel, a játékaimmal, akkor egy idő után használhatatlanná válnak. A szobát ki kell takarítani, a lakást rendbe kell tartani. Sok társasházban képzeljétek el, hogy táblázatban írják be, hogy melyik héten, melyik család sepri fel a lépcsőházat, mossa fel a közös helyiségeket, kinyéri le a füvet, vagy ki lesz az, aki gondozza a ház előtti kertben a virágokat. Nálatok otthon van erre beosztás, hogy kinek mi a feladata, hogy miről gondoskodik, akár a kertben, akár a szemetes, vagy bármilyen háztartási feladat tekintetében?
Nekünk nincs leírva, de szokott ilyen lenni, hogy én mondjuk sepregetek, testvérem elpakol a nappaliban, utána elpakolja a cipőket.
Nálatok hogy van?
Nincs leírva, de van ilyen rendszer.
nálunk sincs leírva, de mindenkinek megvan a maga dolga.
Neked mi a feladatod?
Hát én takarítom, meg segítek a háztartási munkákban.
Erika?
Nekünk sincs leírva, de én a szobákat szoktam megcsinálni, a többit meg anya.
És mi az, amit nem szerettek megcsinálni, az a házi feladat vagy ház körüli munka? Melyik az?
Nekünk vannak csirkéink, de nekik nagyon nem szeretek enni adni, mert nagyon piszkosod bent, meg néha nekem is szoktak jönni.
Hát én kint a kerti munkákban nem szeretek segíteni.
Porszívózni nem szeretek, mert nagyon hangos, és megfájdult el a fejem.
Én mosogatni nem szeretek.
Hát igen, de ezeket is el kell végezni, ugye? És ha jól bánunk ugye a házunk körüli dolgokkal, akkor az meg öröm nézni, hogy milyen szép rend van, és hogy mennyire jó hazamenni és otthon lenni. És ugyanígy van a világgal is, hogy ha jól bánunk a világgal, akár csodákat is láthatunk. Milyen jó belépni egy szépen rendbe tartott otthonba, milyen jól érezzük magunkat egy szép tiszta faluban, milyen jó körbenézni a határba, hogy milyen gyönyörű rend van, amikor le van vágva a lucerna, vagy érzed az illatát a levegőben, vagy látod, ahogy a gólya éppen ott lépked a tarna mentén, és akkor éppen vadászik a békára. Szóval, hogy az embernek a lelkét ilyenkor öröm járja át. És hogyha azt kérdezném meg tőletek, hogy a világnak a megszépítésén és az őrzésén szerintetek kell-e munkálkodnunk nekünk, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, akkor erről mi a véleményetek?
Szerintem igen, nem kéne szemetelni, de hogyha szemetelnek is, akkor össze kell szedni.
Hogyan tudunk még segíteni, hogy ez a teremtett világ még szebb legyen, és hogy ilyen maradjon?
Úgy is tudunk segíteni, hogyha mondjuk valaki eldob valamit, akkor felszedjük utána.
Az energiák kapcsán hogy tudunk takarékosabbak lenni?
Nem pazarlunk, és hogyha valaki nem zárja le a csapot, akkor elzárjuk utána. Lekapcsoljuk a villanyt utána.
Aztán még hogyan tudunk még a teremtett világra vigyázni?
Hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem dobáljuk össze vissza, hanem szépen abba a kukába tesszük bele, amelyikbe kell.
Így a világ szépségében, megőrzésében mi is esélyt kapunk arra, hogy alkotóvá váljunk. Kézügyességgel, ötlettel, tudással sok mindenre vigyázhatunk, sok mindent létrehozhatunk. Milyen jó egy olyan szobában élni, amit magunkra szabtunk, mennyi lehetőség van arra, hogy egy egyszerű kertben is, hogy valami egészen kivételeset találjunk és valósítsuk meg. És azt szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy ha ilyen gyönyörű természeti képeket látnátok, vagy láttok, akkor az alábbi képek közül, ami mondjuk a gyönyörű tengeri állatvilágot mutatja, vagy a sivatagot, vagy a cseppkövet, vagy az őserdőt, vagy egy napfelkeltét, akkor számodra melyik mutatja meg leginkább azt, hogy Isten jelen van a teremtett világ által?
Hogyha egy szép naplementét látok a nagy hegyek között, akkor van jelen Isten.
Hogyha a tengerbe látom halakat úszni, akkor látom, hogy Isten jelen van.
Én mikor látok egy napfelkeltét, akkor azt látom, hogy Isten jelen van.
Gyakran van jó és gyakran rossz napom, néha ijesztő híreket kapunk. Időnként fél a mesem, borul ránk az éj, bár csak foghatnám kezed, hogy semmitől se félj. Előtted áll és hosszú még az út, ismeretlen messzeségbe fut. Akódó szívvel kísérnélek így, de csak a dal maradt nekem, semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el pátron az ében. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmit. bizonnal egyre jobban fáradunk. Szívemben ott ég, még az éjfény, azért élek, és szól a dal, semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran az éjben. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félned. Hidd el, hogy szép a világ, csak észre kell benned.
A Biblia azt tanítja, hogy vala a világ a semmiből lett. Ez a furcsa kifejezés arra utal, hogy a kezdet kezdetén nem egy már létező dologból alakult ki ilyen-olyan módon valami más, a hatalmas univerzum, amelynek mi is részei vagyunk, Isten terve és akarata szerint született meg. Ő adta és gondolta el a törvényeket, amelyeknek megfelelően a világ létezik, fejlődik, él. Mi a mi feladatunk?
A mi feladatunk az embereknek, hogy nem tudunk semmit teremteni, a készen talált dolgokat alakítjuk át a megszerzett képességeink segítségével. Alkotó munkánk által növekedhet a jóság, több lehet a szépség. A világ így egyre otthonosabbá válhat.
Ha azonban oktalanul élünk és felelőtlenül alakítjuk a világunkat, akkor a dolgok elvesztik a szépségüket, és egyre kevésbé érezhetjük magunkat otthon benne. Az Atya, az Isten, a Mindenható megteremti az életet és gondoskodik is arról, amit létrehozott. A Szentírás első lapjain azonban azt látjuk, hogy Isten nem egy minden szempontból kész és befejezett világot adott nekünk. Ádámnak és Évának gondoznia kellett az Édenkertet, ugye tudjátok? Aztán Erika, mi volt még, ami történt a Bibliában?
Gyermekei Káin és Ábel földművelés és pásztorkodás állattartás révein vették át ezt a feladatot. Később az emberek már városokat építettek, egyre bonyolultabb eszközöket alkottak. Az emberek találékonyságát, tehetségét maga Isten is felhasználja. Azt akarta, hogy a világ, amelyben élünk, ne egyszerűen az ő saját és érinthetetlen teremtése, hanem Isten és ember közös alkotása legyen.
Ez egy olyan izgalmas és fordulatos történet, amit együtt írunk meg, hiszen az Isten adott nekünk értelmet, és mi ezt az értelmünket arra használjuk, hogy ugye a teremtett világban mi szebbé és jobbá tegyük, és így vagyunk mi az Istennek a munkatársai a teremtésben. Képzeljétek el, hogy az, hogy az Isten, amit teremtünk, az azt jelenti, hogy az általunk ismert világot ő hívta létre a semmiből. Amit megteremtett, azt a saját bölcsessége és jósága okán formálta olyanná, amilyen. Az ő szándékából fakadnak a világ mindenség törvényei, amelyeket a természettudósok vizsgálnak, s az ő akarata, hogy egy ilyen szép, gyönyörű, gyönyörködtető világ legyen mindannyiunk számára. Vannak azonban emberek, akiknek vannak nyilván rossz alkotásai is. Mik lehetnek azon, hogy valaki rosszat is tesz itt a világgal? Van olyan, szerintetek?
Persze, hogy van. Például, mikor kirabolnak egy boltot, vagy megölnek valakit.
amikor valamit elrontanak az alkotások közül az ember, mondjuk tönkretesz egy, nem tudom, kitépi a paradicsomot a földből, akkor azt vajon fel tudjuk mi használni még valamire, hogyha már egy másik embertársunk mondjuk kitépte így a földből a paradicsomot, és még ott van zölden rajta a termés?
De tudjuk még használni.
Mi ötletetek van abból? Mit tudunk még egy zöld paradicsomból?
Savanyúságot tudunk készíteni belőle.
Van. És hogy látod, hogy nagyon sokszor van úgy, hogy nem mondunk le arról, amikor valami nem úgy sikerül, hanem mondjuk biztos volt már olyan, hogy anya főzött egy levest, és abba valami nem úgy sikerült, igaz? És akkor megpróbálta kijavítani. Vagy úgy tudom, Adrián, hogy a te szüleid szoktak tortát készíteni. Hát láttál-e már olyat, hogy valami nem úgy sikerült? Akkor mit csináltak anyáik? Nem dobták ki, gondolom, a tortát.
Igen, nem dobták ki. Akkor megfogták, csináltak egy újat, és másodjára már sikerült.
És mit csináltak a réginek az alapanyagaival?
Vagy mi megettük, vagy odaadtuk a szomszédunknak, vagy mamáméknak.
Tehát megpróbáljuk, hogy mondjam, kijavítani azt, hogyha valami nem úgy sikerül, és higgyétek el, hogy a Jóisten is nagyon türelmes hozzánk, hogyha valami olyan dolog történik, amit nem úgy sikerült nekünk, mivel mi emberek vagyunk csak, és korlátozottak a lehetőségeink, vagy valamit nem tudunk, akkor a Jóisten abba ad nekünk segítséget, hogy azt kérjünk másik embertől jó tanácsot, hogy meg tudjuk tanulni, vagy jobbá tudjuk tenni. Ez mi múlik szerintetek? Tehát, hogyha van jó akaratod, és meg szeretnéd tenni azt a dolgot, de nem sikerül, az szerintetek elég ahhoz, hogy az Isten lássa, hogy te jót akartál?
Igen.
Igen, elég, ugye? Mitől függ ez, hogy mondjuk, hogyha te szépséget kaptál az Istentől, akkor te azt kaptad. De ha valaki okosságot kapott és értelmet kapott, akkor azzal dicsőíti az Istent, érted? Ha valaki szépen tud énekelni, akkor az éneklésével dicsőíti az Istent, hogy mindannyiunknak a Jóisten más-más talentumot adott, más-más képességet. Most én választottam legalább 50 gyerek közül titeket, hármótokat, hogy gyertek át velem, és készítsük el ezt a felvételt. És ugye én az alapján választottalak ki benneteket, talentumotok alapján, hogy szépen tudtok beszélni, meg tudtok nyilvánulni, nagyon okosan, ügyesen válaszoltok a tanárnéni kérdéseire, és én se ismertem a képességeiteket. De a Jóisten adta nektek ezt a talentumot, ezt a képességet, ajándékot, hogy akkor még jobban fel tudjuk használni, hogy itt látod a Krisztus örömhírének, az evangéliumnak a hirdetői lehessetek ti is a Szent István Rádió hullámain keresztül. És hogy így beszélgethessünk a Jóistenről, és arról, hogy ugye ezáltal minél több gyerek megismerje azt, hogy milyen jó kereszténynek lenni, Krisztushoz tartozni, és hát ha majd ők is egyszer igent mondanak arra, hogy Jézus tanítványai legyenek. Tehát ez ilyen evangelizációs munka, amihez Beti bekapcsolódtatok, és ugye a Jóistennek köszönhetjük, hogy nektek van ilyen képességetek, hogy ezáltal is tudjátok őt hirdetni a gyerekek és a hallgatók felé. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így társaim lettetek ebben a feladatban és ebben a küldetésben, és még azt szerettem volna megkérdezni tőletek így a hittanóránk végén, hogyha el kellene gondolni azt, hogy hogyan tudsz te az Isten munkatársa lenni, és akkor most elmondtam, hogy azáltal, hogy segítesz nekem abban, hogy az evangéliumot így a rádió hullámain keresztül hirdessük, akkor még milyen feladatok vannak, ami által te Isten munkatársa tudsz lenni?
Szebbé és otthonosabbá teszem az osztálytermünket.
Egy bajban lévő barátomnak segítek, tanácsot adok.
Megjavítok valamit, ami elromlott, amiről már mindenki lemondott, s legszívesebben a szemétbe dobna.
Ennek a világnak tehát a törvényei közé tartozik a változás, az alakulás. Az ősrobbanás után alakul ki a csillag és a bolygórendszer sokasága, benne a föld, megjelenik az élet, amely szintén maga a törvényszerűségeinek megfelelően fejlődik. Isten gondot visel erre a világra, és mindannyiunkat meghív arra, hogy munkatársai legyünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy adjon nekünk sok-sok erőt és értelmet ahhoz, hogy hirdetni tudjuk őt minden nép és nemzet előtt. Hittanóránk végén pedig azzal a fohásszal fejezzük be az órát, hogy azt kérjük az Istentől, és azt hisszük és valljuk, hogy szeretlek, Uram, erősségem, kívánlak téged hirdetni a népek és a nemzetek előtt, és te adj nekem olyan értelmet, és adj a szánkra olyan gondolatokat, amivel a te dicsőségedet hirdethetjük. Köszönjük neked a teremtett világot, köszönjük a csodás növényeket és állatokat, amelyeket ránk bíztál, és add, hogy mi jó gazdái lehessünk a ránk bízott környezetnek, jobban odafigyeljünk és vigyázzunk a településünkre, ahol élünk, szeressük az iskolánkat körülvevő udvart, gondozzuk a kiskertet, vigyázzunk a szobanövényekre, szeressük az állatainkat, és gondoskodjunk arról, hogy egy élhető, szebb világban élhessünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható, jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Adj célt és értelmet egész életembe, Teremtő Istenem! Adj célt és mának és az eljövendő napnak, ami boldoggá tett, vagy boldogságot hoz, mindannak, ami fáj, vagy fájni fog. Adj célt és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem. Adj szét és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem. Az éjszakának és a fénynek, a kiáltásnak és a csendnek, az elbukásnak s a győzelemnek, a némaságnak és a könnyek. Adj célt és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemnek, Teremtő Istenem.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!